Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Simon Dávid atya vagyok, és azt kérték tőlem, hogy beszéljek a megtérésem, a megfordulásomnak a történetéről, de azt gondolom, hogy még mielőtt belevágnék, érdemes tisztázni azt, hogy én mit értek megtérés alatt. Én egy radikális Isten felé fordulást értek ez alatt, amikor az Isten átszövi a minden napjainkat, mármint az Istenre való gondolás, az imádkozás, amikor tényleg igyekszünk őt helyezni az életünknek a kellős középpontjába. Alapvetően katolikus gyökerű családból jöttem, amiben voltak megtért emberek, voltak olyanok, akik mondjuk ilyen vasárnapi keresztények voltak, de lényegében szinte talán egy vagy két kivételt leszámítva mindenki istenhívő volt. Magyarán én abban szocializálódtam, hogy Isten létezik. 2000-ben érettségiztem, jelenleg 43 éves vagyok. Emlékeim szerint ugye a rendszerváltás után, amikor visszakerült a katolikus egyház kezébe, az iskolába jártam, én onnantól kezdve katolikus iskolába jártam. Én soha nem voltam ellenséges lényegében a hittel, ahogy azt már említettem. 18 éves koromig lényegében vasárnapi keresztény voltam, nagy hatással nem voltak rám a hittanórák, tehát sem közelebb, sem távolabb nem kerültem a katolikus iskolában a mi teremtő urunkhoz. Aztán, mivel hogy nekem a kosárlabda volt a szívemnek a közepében nagyon sokáig, és látszott, hogy nem vagyok elég tehetséges, hogy kosárlabda karrierről itt szó nem lehet, ezért egyszerűen elvesztettem az életemben a célt, nem volt semmi olyasmi, amiért képes voltam nagy áldozatokat hozni, akár élni, halni, amiért tudtam volna keményen dolgozni, és így, amikor Pilis Csabára fölkerültem egyetemre, akkor teljes mértékben, lényegében a világ felé fordultam, és a világtól vártam a kielégülést. Itt váltam nagyjából 19 éves koromban napi füvezővé, 10 évig voltam marihuana használó, szerencsejáték függő lettem, rengeteg sok időt töltöttem játéktermekben. Az elején nyilvánvalóan, hogy ezek az érzéki kielégülések sokat adnak, de aztán ugye egyre kevesebbet, 3-szor totálkára tört az autó alattam 18 és 23 éves korom között, és mind a 3-szor hajam szála sem görbült, pedig egyszer fejre is álltam az autóval, és a második alkalommal elkezdtem egy kicsit imádkozgatni, ott egyik rokonommal fölvettem a kapcsolatot, ő elküldte nekem Siennai Szent Katalinnak a dialógusát, az nagyon nagy hatással volt rám, aztán Pio atyáról rengeteg sokat kezdtem el olvasni, az ördögűzéssel kapcsolatban, és akkor itt valahogyan így a metafizika, a fizikai világon túli világ, a vallás, az egzisztenciális kérdések nagyon elkezdtek engem foglalkoztatni. Ott volt egy nagy gyónás élményem, amikor megtapasztaltam, hogy a gyónás az nem csupán annyi, hogy kibeszéljük, kiventiláljuk a dolgainkat, hanem ott egy óriási békét tapasztaltam meg, amit nyilvánvaló, hogy az Isten nélkül élő embernek nem lehet a sajátja, a béke. Teljes ilyen ürességet éreztem, rezignáltságot, közönösséget, nem volt bennem vitalitás. Aztán ott egyetem utolsó évében visszaszoktam a vasárnapi misékre, és miután lediplomáztam szociológiából, azután mondjuk a minden harmadik misére mehettem el Budapesten, ott kezdtem el dolgozni. Ami viszont megmaradt, hogy rengeteg sokat olvastam filozófiai meg vallási témába. Többnyire keresztény könyvek, de elolvastam a Korán, buddhista tanítások, Seneca, Marcus Aurelius. Tehát, hogy azok a kérdések foglalkoztattak, hogy mit kell tenni, miért vagyunk itt, mi az élet értelme. Hát az igazán húsba vágó kérdések. És egyszerűen végig azt éreztem, hogy a kereszténység annyira magasztos, hogy szép és annyira igaz, hogy semmi kétség nem keletkezett bennem, hogy más irányba kéne menni. Olvastam lényegében arról is, hogy a különböző protestáns felekezetek mit hisznek, de hát meg voltam róla győződve, hogy ez az a vallás, amit Jézus Krisztus alapított, és Aztán később találkoztam a Buenos Aires-i eukarisztikus csodával, az teljes mértékben megerősített, vagy inkább nem is megerősített, mert addig nem igazán gondoltam bele, hogy Jézus Krisztussal találkozom az áldozásban, amikor áldoztam. De a Buenos Aires-i eukarisztikus csoda, amikor szívizomá átalakult ott 96-ba, és rengeteg sok empirikus kutatást végeztek el a mintán, meg utána olvastam más eukarisztikus csodáknak, ugye Lanciano 6. század, aztán 2006 Tixla, Mexikó, azt hiszem 2013 Legnica, Lengyelország. Ami érdekes volt, hogy nyilvánvaló, hogy egyre inkább éreztem azt, hogy így nem jó az élet, nincs bennem megérkezettségérzés, nem érzem teljesnek magamnak, nem érzem boldognak maguknak, nem vagyok derűs, csak úgy vegetálok, lézengek. De igazából a fordulat addig nem következett be, amíg nem kezdtem el imádkozni, mert 29 éves koromig nekem annyi volt az ima életem, hogy én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem. Most az Isten ennek is örül nyilvánvaló, de egy valami biztos, hogy ennyi imádságon keresztül az Isten még soha senkit nem változtatott meg. Mert valójában minket az Istennel való érintkezés képes megváltoztatni, mert az Isten a szeretet, minél többet érintkezünk a szeretettel, annál jobban részesülünk ebből a szeretetből, és annál inkább megengedjük, hogy ez a szeretet, aki maga az Isten, áttransformálja a lelkünket, önmagához hasonlóvá tegyen minket. Ha megnézzük az evangéliumokban, nagyon úgy tűnik, hogy Jézus az az atyával szüntelen kapcsolatban volt, rengeteget imádszott, a szentek azért lettek szentek, mert mind az imádság emberei voltak, és valahogyan nagyon ritka az a keresztény testvér, akinek számottevő, komoly ima élete van, mert valahogyan ez az üzenet annyira belevésődik az emberekbe, amit nem tudom, hallhatnak 10-12-14 éves korukban, hogy el kell imádkozni a reggeli, meg az esti imát, meg az étkezési imákat, vasárnap el kell menni szentmisére, meg évente legalább egyszer gyónni kell, hogy azt gondolják, hogy ez a kereszténység csúcsa. Pedig nekem az a tapasztalatom, én is volt úgy, hogy nagyjából ezeket csináltam, és nem sokat változtam. Az igazi változás akkor kezdődött el bennem, amikor elkezdtem nagyjából napi 3/10 rózsafüzért imádkozni, és minél többet imádkoztam, annál ütemesebb volt a metamorfózis, az átalakulás, mert ugye a keresztény életünknek a célja itt a Földön, az átistenülés, engedni, hogy Istennek, hogy Isten lehessen bennünk, egyesülni a bennünk lakó Istennel, és nyilván a földi életünk után az üdvösség. És ehhez sok időt kell az Istennel tölteni, oda kell szánni az időt, nem szabad az Istentől sajnálni az időt, hanem tényleg minél több az ima, annál gyorsabb a változás, könnyebb az élet, gyorsabban gyógyulunk, annál gyorsabban válunk Krisztus hasonmássá. Akár azt is mondhatnánk, hogy az imába kifeszítjük a lelkünk vásznát, hogy az Atya a fiának az arcát ráfestesse, és hát sokszor kell kifeszíteni, hogy legyen ideje dolgozni rajta. Tehát az ima a kulcs, legalább egy napi egy órát imádkozni kell, még egy dolgozó embernek is, egy fél óra csöndes ima reggel, létfontosságú, hogy nem mindig csak mi beszéljünk, hanem hallgassuk is az Istent, nem mindig azt mondjuk, hogy mi mit akarunk, hanem hogy megkérdezzük az Úrtól, hogy te mit akarsz tőlünk. Napközben simán el lehet mondani egy rózsafüzért, napi háromat is el lehet mondani, a Pompeit nagyon jó 54 napig egy szándékra napi három rózsafüzért mondani, az már húzós, de hát a szeretet lényege az áldozat. Aztán a szentségimádás, ugye azt mondja a kalkuttai Szent Terész, hogy a Földön a leghasznosabban eltöltött idő, az oltári szentség előtt eltöltött idő. Úgyhogy az ima volt a kulcs, egyre többet kezdtem el imádkozni, ott léptem a megtérés útjára, aztán 31 éves koromban, 2 évvel rá, az El Camino-nak a 800 kilométeres szakaszát lezarándokoltam, és akkor ott volt idő ilyen napi 4-5 rózsafüzért elimádkozni, ott már kiírtam magamnak a rózsafüzér titkokat, és akkor utána fölajánlottam magamat a szűzanya szeplőtelen szívének ezzel a 33 napos lelki gyakorlattal, és ott mindig el kellett mondani egy szentolvasót, adott napnak a szentírási szakaszai előtt, és akkor úgy döntöttem, hogy mi lenne a életem végig legalább egy rózsafüzért elmondanék, Nyilván volt időszak, amikor ez fölment napi 4-re is, de nagyon kevés nap volt, amikor a napi egy szent olvasót nem imádkoztam el. Volt egy flörtöm a domonkos renddel, Bordóban voltam 5 hónapot egy domonkos rendházba, de franciát tanulni, és akkor ott lépett be lényegében a csendes ima az életembe, hogy esténként bementem a sötét templomba, aztán azt éreztem, hogy inkább itthon kéne nekiugranom a teológiának, meg a filozófiának, és akkor ezért így elkerültem az EGRI szemináriumba, és ott lépett be az életembe, hogy napi fél óra szentségimádás, minden nap ott voltam, és ez azóta is az életemnek az egyik legmeghatározóbb része. Igyekszem napi 1 órát az oltári szentség előtt tölteni. Ott pihenek meg az Úr Jézus kezében, onnan jön az erő, a béke. Nekem a legkedvesebb imaformám egyszerűen csendben csak ott lenni az eukarisztiában jelenlévő Úr Jézusnak a lábainál. És hát nyilvánvaló, ahogy elkezdtem imádkozni, ott 29 éves koromban 2 dolog történt, az Isten lassan elkezdte elvenni a vágyat a szenvedélybetegségeim iránt, és egyre jobban éreztem magamat, bár hozzáteszem, hogy ott volt azért egy ilyen 2-3 éves sivatagi időszak, amikor onnan már elindultam a sötétségből, de még nem voltam eléggé közel az Istenhez. Volt egy jó hosszú időszak, amikor nem érzékeltem meg az Istennek a békét, mert azért az Isten békéhez meg kell küzdeni. Nem egyik pillanatra a másikra kapjuk meg ajándékba, hanem az ima egy küzdelem. A sivatagi atyák meg a legtöbb szent is úgy beszélt az imáról, mint egy harc. Mert azt elimádkozni, én Isten, jó Isten, lecsukódik már a szemem, az nem egy nagy küzdelem, de akár minden nap elimádkozni egy rózsafűzért, az harc, hogy minden nap fél órával korábban kellni, hogy fél órát töltsünk csöndbe az Úrral, vagy elmélkedve a Szentíráson, az már küzdelem. Tehát minél több az ima, annál nagyobb a küzdelem. De hát szoktam mondani, hogyha tényleg az Isten nyerhetjük el az imán keresztül, akkor bármilyen fárasztó is legyen, nincs annál értelmesebb tevékenység, és kifizetődőbb, akár ezt is mondhatnám, mint hogy sok időt tölteni az imával. Erősödött bennem a vágy, de ha nem értettem semmit félre, akkor az Isten vágyott arra, hogy én az ő papja legyek. Amikor 29 éves koromban elkezdtem imádkozni, egyre többet gondoltam arra, hogy hát papnak kéne lenni. Egyszerre óckodtam ettől a gondolattól, de egyszerre volt bennem egy ilyen vonzás. Ment egy nagy vívódás bennem, eltartott 32 éves koromig. Volt egy ilyen 3 év, húzd meg, erezd meg, még egy kicsit várok, majd meglátom, hogy lesz. És igazából az El Camino alatt éreztem azt, nem történt velem semmi különös, csak egyszerűen én elementáris erővel éreztem, hogy menni kell. Utána kaptam egy megerősítést, amire nagy szükségem volt, a Mészáros domonkos atya kivitt egy osztrák paphoz, akinek profétai karizmája van, és imádkozott felettem kézföltétellel, és azt mondta, hogy kapott egy képet, hogy reverendába térdelek egy üres templomba az oltári szentséget. Nagyon jól esett ez a megerősítés, hogy akkor ez nem csak az én hóbortom, hogy papnak kéne lenni. Onnantól kezdve, hogy betettem a lábam az EGRI szemináriumba, bennem soha föl nem vetődött, hogy más kéne csinálni. És hát 4 gyönyörűséges évet töltöttem az EGRI szemináriumban. 2-szer elvégeztem a Szentlélek szemináriumot. Ha valaki még nem végezte a Szentlélek szemináriumot, és van módja, mindenképpen ez egy 9-10 hetes lelki gyakorlat, ahol heti egy találkozó van, van egy tanítás, meg egy kis csoportos megosztás. Hihetetlen dolgok történnek ott a szívekben. Soproni származású vagyok, ezért 4. év végén kértem Ternyák Csaba érsek atyától, hogy engedjen át a Győri Egyházmegyébe, Veres András püspök atyától meg, hogy legyen kedves átvenni, és mind a ketten voltak ilyen jók hozzám, így az utolsó 2 évet a Győri szemináriumban végeztem el, 39 éves koromban, szenteltek, és én soha nem gondoltam volna, hogy az Isten ilyen boldoggá fog tenni. Nem tudok elég hálásnak lenni, már csak azért is, hogy megmentett, hogy kihozott a gonosz léleknek a markából, a különböző szenvedélyek rabságából a kábítószer, meg a szerencsejáték rabságából, és nem elég, hogy megmentett, de még elhívott engem, nyomorultat papnak is, és hát ez egy borzasztó nagy ajándék. Nagyon szeretem ott Márk evangéliumában, amikor az apostolok kiválasztásánál van, hogy elhívta őket, hogy vele legyenek, és hogy hirdessék az evangéliumot. Nekem ez a legfontosabb, hogy az Istennel lenni, és akkor a vele való töltekezésből, gyarapodásból elindulni az emberek felé, engedni, hogy ő használjon engem, hogy mondja Kalkuttai Szent Teréz, hogy én csak ceruza voltam az Isten kezébe, mert ez a lényeg, hogy átengedni magunkat az Istennek mind jobban, engedni, hogy az Isten akarata teljesedjék be a mi életünkbe, és hogy mi önző akaratunkat próbáljuk háttérbe szorítani. És tényleg elképesztő, hogy ha az ember imádkozik, akkor elkezdenek történni a dolgok a szívébe és az életébe, és úgy tudnám mondani, hogy ahogyha sokat imádkozunk, az Isten elkezdi rendezni a lelkünket is, meg az életünket is. Óriási nagy ajándék volt az életemben, hogy le tudtam menni 5 évvel ezelőtt Medjugorjéba, zarándok csoporttal, ifjúsági találkozóra, és amit ott tapasztaltam, azt az erőteljes isteni jelenlétet, munkálkodást, azokat a tanúságtételeket hazafele a buszon, akkor megfogalmazódott bennem, hogy minél több embert le kell vinni Medjugorjéba, mert ott tényleg olyan hihetetlen szabadulások, életrendezések, Istennel való kiengesztelődések, emberekkel való kiengesztelődések, belső gyógyulások vannak, hogy az valami elképesztő. Tehát az, amikor valaki azt mondja nekem, hogy atya, én nekem olyan súlyos alvászavarom van, hogy 4 éve napi 3 óránál nem tudok többet aludni, olyan súlyos evészavarom van, hogy én déli 12 előtt nem tudok enni, és hogy amióta Medjugorjéba vagyok, én eszem és alszom, és ez azóta is így van, mert volt velem idén is, és akkor döntötte el ez a zarándok, hogy első áldozó lesz és bérmálkozni fog. Az, hogy egy lány, aki szorongás csillapítókon élt, elkezdett zokogni a jelenések hegyén, érezte az Isten közelségét, és onnantól fogva megszűnt a szorongás, és egy darabot nem szedett be. Hihetetlen, hogy mik történnek Medjugorjéba, úgyhogy mindenkinek azt ajánlom, hogy ne csak így bemenjen nyaralásból, hanem egy imádságos zarándok csoporttal menjen le legalább 5 napra, és aki egy kicsit is megnyitja a szívét, az Isten jön, ő ott áll, a lelkünk előtt kopogtat, és tényleg, hogyha mi nyitunk feléje, ő adni akarja magát, ő mindenét oda akarja adni, önmagát akarja odaadni. Az volt a papi elmondatom, hogy Szent Domonkostól, hogy Istenről és Istennel beszélni. Ez a cél, minél többet Istennel lenni, és minél több embert megszólítani, és elhívni a radikális Krisztus követésre. 1-2 feketeöves keresztényt leszámítva, azért általában az a tapasztalat, hogy még a vallásos szülők se szokták örömükben ülepüket a földhöz verni, hogyha közli velük a fiúk, hogy pap vagy szerzetes akar lenni, vagy a lányuk, hogy szerzetes nővér. Nálam is így volt. Azt szokták mondani, hogy a hivatás olyan, mint az autópálya. Legyen, de ne a mi kertünkön át. Persze legyenek papok szerzetesek, csak ne a mi családunkból. Az, aki még nem tapasztalta meg, hogy az Isten milyen boldoggá teszi, az nem tudja elképzelni azt, hogy az embert az Isten az be tudja tölteni. Ezért attól félnek, mert csak ez van a fejükben, hogy az ember úgy élhet teljes életet, meg értelmes életet, hogyha családot alapít, hogyha házasságot köt és gyerekeket vállal. Nekem is ez volt a legnagyobb problémám, hogy én nagyon sokáig nem számoltam avval, hogy az Isten boldogítani akarja az embert, pedig Szienai Szent Katalinnak azt mondja a dialógusban, az Isten, én tudom egyedül betölteni az embert. Tehát valójában csak az Isten tudja az embert betölteni. Tehát a dolgok, a szórakozás, a kutyák, meg egy másik ember nem képes maradéktalanul betölteni egy embernek a szívét, csak az Isten. És ugye, aki ezt nem tudja elképzelni, az féti a gyerekét, hogy jaj, hát magányos lesz. Én nem érzem magányosnak magamat. Nagyon jól érezzem magam papként, nincsen semmi olyan dolog, ami engem kínozna. A Szent Mise, Jézus kereszt áldozatának lényegében a jelen valóvá tétele. Magyarán a legszentebb dolog, amit egy ember végezhet, és amiben egy ember részt vehet. Másrészt ugye Jézus Krisztus drága testét magunkhoz vehetjük, ahol testestül lelkestül jelen van Jézus az oltári szentségben. Harmadrészt meg egy közösségi ima, a legmagasabb rendű imádság. Talán viennai Szent János mondja, hogy ó, milyen hatalmas a pap szava, hogy egy szavára leszáll az oltára Krisztus. A Szent Misénél nincsen nagyobb és nincsen hatalmasabb dolog, és tényleg, ha érzünk valamit, hanem ott ömlik a kegyelem. Tehát ez nem az érzéseken fordul a kegyelem. Általában a leggyakrabban úgy részesülünk a kegyelemből, hogy nem érzünk semmit. Az esetek túlnyomó többségében, amikor imádkozunk, nem érzünk semmit. Az esetek többségében, amikor szentmisén vagyunk, nem érzünk semmit. Amikor esetek többségében, amikor megáldozunk, nem érzünk semmit. De mi nem azért járunk szentmisére, meg nem azért imádkozunk, hogy az imádság alatt, meg a szentmise alatt jól érezzük magunkat, hanem hogy az életben jól érezzük magunkat.
Kedves hallgatók! Simon Dávid atya tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.